Együtt az életért, gyerekekről, felnőttekről, kismamákról, kisbabákról, szülőkről és nagyszülőkről.
Az Együtt az életért egyesület műsorát hallják. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Két héttel ezelőtti műsorunkban egy örökbefogadó családdal beszélgettünk, mely egy kicsit más perspektívából, keresztény hitünk felvállalásának szemszögéből tekintünk az élet és családvédelemre.
Mostanában számos ismerősömtől hallottam, hogy a gyermeke vagy valaki a családban bérmálkozik. Felnőttként mond igent a hitére. Milyen hatalmas dolog ez, kiállni mások elé, gyakran még a kamaszkor közepén, és felvállalni, hogy Istenhez tartozom. Felvállaljuk ezt a kapcsolatot a családon kívül, a barátok közt, az ismerősi körben, iskolában, munkahelyen. Mi, az Egyesület munkatársai, olykor a kismamák előtt is felvállaljuk, hiszen sokan húzzák fel a szemöldöküket, hogy vajon miért segítünk másoknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Igen, hiszünk abban, hogy amit másoknak önzetlenül teszünk, azt Istennek tesszük. Az életvédelemnél maradva szólnék néhány szót országról. Pénteken Írország megszűnt életvédő országnak lenni. Ott is legalizálják az abortuszokat. Hatalmas visszalépés ez a meg nem születettek tekintetében. Eddig emberszámba vették őket, néhány hónap múlva, az abortusz bevezetése után, ők is egészségügyi hulladékká válnak. Az egyik életpárti szervező, David Quinn, az Iona Institute vezetője így nyilatkozott a szavazásról. Ha az eredmény 99-1 lett volna, akkor is az lenne a helyzettel továbbra is, hogy a születendő gyermeknek morális joga van az élethez, akkor is, ha a törvény azt most meg is tagadja. Továbbra is rá kell mutatnunk ennek az új törvénynek az igazságtalan természetére. Az írek a szavazás előtt ugyanis megismerték a törvénytervezetet, amellyel a kormány az abortuszt legalizálni kívánja. Eszerint a 12. hétig bármilyen indokkal el lehet menni abortuszra, amennyiben pedig komoly esély áll fenn az anya egészségének, beleértve a mentális egészséget is, károsodására a 6. hónapig. Érdemes kitérni a mentális egészség részre. Angliában és Walesben 2016-ban az összes abortusz csaknem 97%-át, közel 180 ezer abortuszt, azzal az indokkal végeztek el, hogy a várandóság veszélyezteti az anya mentális egészségét. 97%-át. Még egy hír, amiről kötelességemnek érzem, hogy szóljak. Június 5-én várhatóan olyan európai bírósági ítélet születik, ami igencsak megrázza alaptörvényünk jól körülbástyázott házasság definícióját. Nézzük meg, mivel állunk szemben. 2010-ben bejegyezte házasságát egy román és egy Egyesült Államokbeli férfi. Tette mindezt Belgiumban, a progresszív nyugaton, ahol ezt elfogadhatónak tartja a társadalom egy része. Az erről szóló dokumentumukkal az uniós országok kb. Kétharmadában boldogan élhettek volna, amíg meg nem halnak, de ők úgy döntöttek, hogy szeretnének Romániában letelepedni. Érthető, hiszen egyikük román állampolgár. Romániában viszont a jelenlegi szabályozáshoz hűen nem fogadják el az azonos neműek közötti házasságot. A pár beperelte az államot, mivel sérült a szabad mozgáshoz való joguk. Jelenleg az Egyesült Államokban élnek, hiszen Coleman urat, aki a pert elindította, odaköti munkája. Ő az LMBT pereket finanszírozó Arcus Alapítvány nemzetközi emberjogi projektjeinek irányítója. Véleményem szerint egy állam nem mondhatja meg valakinek, hogy hol éljen, de egy pár sem mondhatja meg egy államnak, hogy mit hívjon házasságnak. Ez így nem demokrácia. Az ügy az Európai Unió bírósága előtt van most, és várhatóan június 5-én születik ítélet. Az is várható, hogy néhány ország, köztük Magyarország felszólalása ellenére többet nyom alatba az egyik főtanácsnok, Melchior Vathelé véleménye, ami ez év januárjában jelent meg. Idézem. A tagállamokban általánosan elfogadott definíció, miszerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, mára elavultnak tűnik. Az azonos neműek házasságának jogi elismerése nem más, mint a társadalom általános fejlődésének leképezése ebben a kérdésben. Ez nem egy különleges kulturális vagy történelmi vonatkozású dolog, ellenkezőleg a családok különbözőségének egyetemes elismerésének felel meg. Idézet vége. Nem is értem, hogy hogyan működhet két házasság definíció egy országban. Egy, ami a saját kultúránkból, történelmünkből, netalántán biológiánkból fakad, és egy, amit külföldről importálunk, a progresszív ideológiák igájába hajtva fejünket. Június elején megtudjuk. Időközben számos civil szervezet írta le egy levelet, amit az európai intézmények vezetőinek címeztünk, tiltakozva a főtanácsnok véleménye ellen. Emlékszem, amikor a demokráciáról híres Egyesült Államokban a legfelsőbb bíróság 9 tagja 5-4 arányban hozott hasonló döntést, amivel minden államra kiterjesztették az azonos neműek házasságának legalizálását, azt gondoltam, hogy ilyen nálunk nem történhet meg. Hiszen az 5-4 arány azt jelenti, hogy egyetlen emberen múlt egy ilyen hatalmas döntés. Most június 5-én az Európai Unió Bíróságán a sor, hogy kiderüljön, számít-e nekik a demokrácia, a nemzeti szuverenitás és, nem mellesleg, a természetrendje. Nemrégében Magyarországon járt a Citizen Go meghívásából Jack Valero, a Catholic Voices, azaz katolikus hangok egyik alapítója. Ez a szervezet a katolikus tanítást hirdeti a médiában, mégpedig úgy, hogy megpróbál a másik, gyakran vele szöges ellentétben álló elveket valló beszélgetőtárs szemszögéből rávilágítani a katolikus hit lényegére. Nem könnyű feladat. Bevallom, nekem nehezen megy, vagy menne. Néha úgy gondolom, hogy talán nincs is közös álláspont azokkal, akik az abortuszt vagy az eutanáziát hirdetik, vagy a házasság és a család intézményét elavultnak tartják. Rövid zene után hallgassuk meg a Jack Valeroval, a katolikus hangok egyik alapítójával készült interjút.
Már te, Uram, van
Miért fontos a keresztények felkészítése arra, hogy a keresztény üzenetet átadják? Miért kell erre felkészülni? Miért ne tehetnénk ezt magunktól?
Úgy találjuk, hogy bár az üzenetünk nagyon jó, a legtöbb ember mégsem figyel rá, és ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy ez miattuk van, mert nem érdekli őket és elutasítóak velünk szemben, arra jutottunk, hogy inkább azt találjuk meg, amiért nem figyelnek. Azt hiszem, hogy sok képzet és előítélet van az irányunkban. Ennek egy része nem igaz, egy része igaz lehet, és ez megakadályozza, hogy meghallják az üzenetünket. Nézzük meg, mit is gondolnak rólunk pontosan, bontsuk le az előítéleteket, ha vannak, és adjuk át így az üzenetünket.
Mik a vallásos emberek jellemző kommunikációs hibái?
Rájöttünk például arra, hogy gyakran kritizálnak minket, és sokan azt gondolják, hogy a dogmák és tanítások fontosabbak számunkra, mint az emberek. Például az abortusz kapcsán úgy tűnhet, hogy jobban érdekel minket az emberi életről szóló tanítás, mint a fiatal lányok szenvedése, akiket talán megerőszakoltak, vagy valamilyen áldozatok. Vagy az eutanáziát illetően úgy tűnhet, hogy jobban érdekel minket az életről szóló tanítás, mint a kórházban fekvő ember szenvedése. Rájöttünk, hogy mindig van valami közös, valami pozitív érték a minket illető kritika mögött. Olyan értékek, mint az együttérzés, szeretet, elfogadás, méltóság. Ha rátalálunk ezekre a közös értékekre, kritika mögött meghúzódó pozitívumra, amit mindketten fontosnak tartunk, és innen indulunk, akkor nem kell a beszélgetésnek harcos vitává fajulnia. Ha harcolunk, nem tudunk egymásra figyelni, hanem csak elbeszélünk egymás mellett. Tehát ahhoz, hogy megfelelően kommunikáljunk, azt hiszem, hogy meg kell értenünk a közös pontokat, azokat az értékeket, amik az áldozat védelmével, az emberi élet értékével, az igazsággal, az emberi méltósággal, a szeretettel kapcsolatosak. Ide kell eljutnunk, és itt kezdhetünk el érvelni egyértelmű üzenetekkel. Fontos, hogy keresztényként tiszta üzeneteink legyenek, és ne kérjünk elnézést a véleményünkért, és ne úgy tekintsünk az üzenetekre, mint harci fegyverek, amivel lecsaphatunk azokra, akikkel amúgy sohasem egyeznénk meg semmiben. Ha így állunk hozzá, sosem jutunk el a kommunikációig, csak ráerőltetjük másokra a dolgainkat, ami nem helyes. Ha szeretnénk kommunikálni, rá kell jönnünk, hogy végül is mindannyian ugyanúgy jót akarunk. Az üzeneteinket nagyon egyértelműen kell tehát megfogalmazni, közös pontból kiindulva.
Munkájában csak média szakembereket készít fel, vagy van tapasztalata olyanokkal is, akik nem valamilyen médiának dolgoznak, hanem a munkahelyükön vagy az otthoni környezetben vannak nehézségeik. Hogyan álljanak ők ki az értékeikért?
Mi általában a mindennapi emberekkel dolgozunk, hogy kiálljanak a médiában, és nem média szakemberekkel, akik ebben dolgoznak. Mindennapi keresztényekkel, katolikusokkal, férfiakkal és nőkkel, akik más területen dolgoznak. Megtanítunk nekik olyan készségeket, amik segítségével nyilatkozni tudnak a médiában, de a mindennapi helyzetekben is, a munkahelyükön, a családjukban. A legtöbben inkább csak javítani szeretnének a kommunikációs képességeiken, a házastársukkal, a gyermekeikkel, hogy az értékrendjükről könnyebben beszélgessenek. Mi nem veszekszünk, erre tanítjuk őket.
Tudna példát mondani a munkája eredményére?
Mi embereket készítünk fel a beszédre, a médiában, a mindennapi helyzetekben, és arra, hogy egy plébánián vagy egy iskolában beszédet mondjanak. A módszer ugyanaz. Mindig találjuk meg a közös értéket, és innen kezdjünk el magyarázni. A közös értéktől kezdjük el a véleményünket egyértelműen kinyilvánítani, bebizonyítva azt, hogy mindannyian ugyanazt akarjuk, és így el is tudjuk együtt érni. Emlékszem, egyszer valaki egy plébánián beszédet tartott az asszisztált öngyilkosságról. Mindezt az újrakeretezés segítségével tette, azaz megtalálta azt a keretet, amibe elhelyeznek minket, tehát az emberi élet szentsége fontosabb számunkra, mint a halál előtt álló szenvedő ember. A közös érték a szenvedő ember iránt érzett együttérzés és a szenvedésének enyhítése. És az üzenete így szólt. Az emberek nem azt akarják, hogy megöljék, hanem szeressék és értékeljék őket, hogy a szenvedésük enyhüljön, és értelme legyen az életüknek. A fő kérdés számukra, hogy van-e az életüknek értelme. Valaki nagyon szenved, a barátai elhagyják, nem lesz értelme az életének. Tehát erről beszélt a plébánián ez az ember nagyjából 30 főnyi közönségének. Egy héttel később egy hallgatója felhívta és azt mondta, nem fogod elhinni, mi történt velem. A konditeremben voltam, amikor valakivel beszédbe legyettem. Azt mondta, hogy nemrég volt az orvosnál, aki megállapította, hogy gyógyíthatatlan rákos beteg. Azon gondolkodott, hogy elmegy Svájcba, hogy véget vessen az életének. Nagyon meglepődött ez az illető, ez a hölgy, hogy most mit mondjon neki. Nagyon nehéz az a helyzet, amikor valaki azt mondja neked, hogy öngyilkos akar lenni. Emlékeztem arra, amiről beszéltél. És azt mondtam neki, hogy valójában nem meghalni akar, hanem hogy értelme legyen az életének, szeretve érezze magát. Egy nagyon mély beszélgetésre került sor köztünk, amiben a beteg ember nagyon kíváncsivá vált, végül nem ment el Svájcba. Mindez nagyon érdekes, mert sohasem tudhatjuk, hogy mikor kerülünk ilyen helyzetbe, mikor lép oda hozzánk valaki valami hasonlóval. Ha azt mondjuk neki, hogy ez nem helyes, ezt ne tegye, akkor ezzel nem kommunikálunk semmit. Meg kell értenünk, hogy mi az a jó, amit ők ebben ki akarnak hozni, hogy miért beszélnek így, nyilván jó okuk van rá. Ha megtaláljuk a közös értéket, akkor nem csak a médiában, nem csak a beszédekben tudunk helytállni, hanem minden emberi beszélgetésben, az életünk mindennapjaiban is. Számomra ez az egy évvel ezelőtt hallott történet jelenti a gyümölcsöt, amit az általunk képviselt kommunikáció adni tud.
Önök mit gondolnak? Minden esetben meg lehet találni a közös nevezőt? Ha most az iskolapadban ülnének, és én lennék a tanár, ezt adnám házi feladatnak. Próbáljanak meg a munkahelyükön, baráti körben, vagy az utca emberével egy olyan témáról beszélgetni, amiről a világ mást gondol, mint mi katolikusok. Vajon mennyit kell hátralépni, hogy megtaláljuk a közös pontokat, és onnan indulva hogyan lehet megfogalmazni a mégis tiszta, egyértelmű, meg nem csorbított katolikus tanítást. Hadd osszak meg egy gondolatot itt. Nem a túlontúl megengedő, az emberjavát egyáltalán nem szolgáló törvények küldik a nőket az abortuszra, pusztítják a jövő generációt, vagy kényszerítik az azonos nőket a házasság kötőterembe. A törvények ezt lehetővé teszik a szabadság jegyében, és ezzel torzítják a társadalom értékrendjét. De aki Istenhez tartozik, keresztényként él, annak nem kell beállni a sorba, nem kell ezzel a torz szabadsággal élnie. Az egyik kedvenc igém a Római Levél 8. fejezetéből van, és így szól. Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint megvan írva, minket minden időben te érted írtanak, s vágó juhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ebben a hitben folytassuk napunkat, ezzel a meggyőződéssel olvassuk június 5-ét követően is a híreket. Hiszen nem egy bíróság dönti el, hogy Isten gyermekei vagyunk, vagy sem. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. 2 hét múlva ismét jelentkezünk.
Otthon a családban. Az Együtt az életért egyesület műsorát hallották.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.